Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a keddi, most már hagyományosan nevezhető podcastunkon, amikor összejövünk azért, hogy Mózes első könyvénél a pátriarkák korát átbeszélgessük, átgondoljuk, átokoskodjuk, akár úgy is, hogy kockáztatjuk a megbocsánatoztatást is. Most éppen a Mózes 46, első Mózes könyvének a 46. fejezete fog következni, és szeretettel köszöntöm itt a Timit, Csabát, a Tamást, és én András vagyok, és abban maradtunk, hogy most a 46. rész van, de én még szeretnék visszatérni kicsit a 45-hez, Tamás, hogyha nincs ellenedre. A múltkori fejezetnek van pár olyan gondolata, amiről én feszegetnék egy-két dolgot. Ugye a 45. fejezetnek a 26. versét megkérhetlek, hogy esetleg olvast fel. 1 Mózes 45:26.
És mikor tudtára adták, mondván, József még él, és hogy uralkodik egész Egyiptom földjén, az ő szíve elavult, mert nem hitt nekik.
Ugye itt megnéztem több fordításban is, hogy ez a szíve elavult, ezt hogyan fordítják más fordítások. Van, aki azt mondja, hogy a szíve hideg maradt, mert nem hitt nekik. Van, aki azt mondja, hogy megdermedt a szíve, mert nem hitt nekik. Tehát igazából itt arról van szó, hogy sok évtizedes hazugság után, mert azért szerintem Jákob sejtette, hogy a fiai nem az igazmondásnak a bajnokai, egyszer csak jön egy új állítás, és azt mondják, hogy él a fiad. És mintha ő erre nem reagált volna. Mintha azt mondja ez az ige, hogy továbbra is én úgy gondolom, hogy ez az ige arról szól, hogy egyfajta apátiában élte le Jákob az életének azokat az éveit, amit a fia elvesztésének a kapcsán élt meg. És hiába volt ott Benjamin, az nem ugyanaz volt, mintha ott lett volna neki József. Tehát, hogy az ő szíve egy ilyen tompa állapotban volt. És több évtizednek a gyásza terhelte meg az ő életét, és nem ebből valahogy föl kellett volna éledni, és ugye amikor azt olvassuk a 45-27-ben, mindjárt megkeresem, 45-27, hogy elbeszélték neki a Józsefnek minden beszédét, amelyet velük beszélt. Megmutatták neki a szekereket, amiket József küldött, meg ugye mi tudjuk, hogy a fáraó is küldte, és azért, hogy elvigyék őt, azt mondja az ige, hogy akkor fölé lett az ő atyuknak, Jákobnak a lelke. Tehát olyan, mintha kijött volna a depressziójából, kijött volna abból a sötétségből, amiben addig volt, hogy nekem az a benyomásom, hogy Jákob egy ilyen nagyon érzelmi alapú ember volt. Tehát ő nem tudom, hogy nektek mi erről a véleményetek, mintha mindig emberekhez kötődött volna az ő élet öröme, vagy a stabilitása, eleinte az édesanyjához, később aztán ugye a Ráhelt akarta valahogy megszerezni, aztán a Józsefhez, és úgy mindig valahogy veremből verembe került. És aztán ezek után a 45-28, az utolsó vers, egyfajta ilyen fölszabadulás, nézzétek meg, hogy azt mondja, hogy mondta Izrael, elég nekem, hogy József az én fiam még él. Lemegyek hát, hogy meglássam őt, mielőtte meghalok. Tehát, mintha így egy gejzír kitört volna, kiszabadult ebből a bénultságból, és fölé lett az ő szíve, kiszabadult a depresszióból. Én nem tudom, ti hogy látjátok ezt, hogy van ilyen, hogy egy embert lenyom egy teher, és nem tud teljes életet élni, amíg valahogy ez át nem tör. Tamás, mit gondolsz erről?
Jó mondtad, mert valószínűleg meg fognak kövezni. Ez a Jákob, a kiválasztott, az Istennek a harcosa, Izrael, milyen nevek vannak még? Soha nem kapta meg azt, ami után vágyakozott. Soha az életében nem kapta meg, és a haláláig nem kapta meg, után vágyakozott. Csak részben, tehát nem élt teljes életet az anyjával, nem él teljes életet a Ráhellel, nem él teljes életet Józseffel, tehát mindenkibe belerakta a mindenét, És valahogy az élet mindig elszakította tőle ezeket a dolgokat. És nem csoda, hogy ezután már bezárt. Tehát még a Benzsike se tudta kárpótolni ezt a szeretetet. És hát igen, itt feltámadt a reménysége, a szíve, a szelleme, újjáélet, de hát itt a következő vers elárulja, hogy hát jó, még mielőtt meghalok, akkor legalább látom. Ennyit kapok az élettől, de ez már nem a reménység, ez már nem a boldog életet akarok élni. Tehát én ezt látom ebbe, egy megkeseredett ember életútja, hát ugye majd a végén ő összegzi az életét, hogy azért nem volt egy vidám élete, de mondom, de tényleg az egész életútját így egybe végignézed, ez ő lelkülete, hát mint a magyaros csoki, hogy így nyomokban tartalmazta a boldogságot. Mindig kereste, aztán amikor már minden jó lett, akkor meghalt Rahel. Akkor már minden jó volt otthon, akkor el kellett otthon menekülni. Tehát én mindig így, tudod, mielőtt a kiteljesedés meg lett volna, vége lett. Érdekes ez. Főleg új szövetségben, főleg kegyelemtanítások tömtelegével, én már a kegyelemtanítással úgy vagyok, mint a habos tortával, hogy hát én már ennék egy kis szalámit is, meg kicsi kolbászt kenyérrel. Jó a tejszínes hús.
Na, majd jövő pénteken, ha lejövőre kapnál szalámit. Na, kérdezzük meg a Timit, mit gondol erről. Timi, mi a véleménye?
Igen, vannak ilyen emberek, akik valahol elakadnak, úgymond az ő életükben, és nem tudnak kijönni ebből a nehéz helyzetből. És hiába nem lépi túl az élet azt a dolgot, de ők beleragadnak. Nálunk is volt egy ilyen tragédia a családban, hogy az én testvérem az 26 évesen meghalt autóbalesetben, és hát ő volt a legkisebb, ő volt a kedvenc mindenkinek. Apának az egyszerű fiam, anyának az abszolút kedvenc, a kisfiam. És egyszer csak az élet közbe szólt, és valahol őben ez egy olyan törés volt, nyilvánvalóan érthető módon, mert az ember, ha elveszíti a gyerekét, az egy hatalmas trauma, tehát az biztos. De ő már soha nem lett, utána ugyanaz az ember nem lett. És valahol ott kezdődött nála ez a probléma, hogy most már ágyhegymeres, de ugye én úgy látom, hogy valahol ott volt ez a töréspont az ő életében, és utána már nem tudott ezen túllépni. És most se tud.
Csaba?
Úgyhogy én ezt így közvetlen közelről látom.
Aha. Van ilyen, igen. Bocsánat. Csaba? Esetleg valami gondolat?
Én arra gondoltam, hogy Ábrahám azzal lett a legnagyobb megpróbálva a fiával kapcsolatban, és ő azért lett a hitnek a fejedelme, mert elhitte, hogy az ő fia fel fog támadni. És mostan Jákobbal történt meg ugyanaz, hogy elvesztette a fiát, és azt hitte, hogy meghalt, és abban kellett hinni, hogy fel fog támadni. És tulajdonképpen nem tudom, hogy mondjam, de ő ebben elkeseredett. Ő nem volt jó reménységgel Isten felé, hogy visszakapja az ő fiát. És amikor vissza megjött a hír, hogy visszakapja, hogy feltámadt az ő Józsefet, akkor nem hitte. És kellett egy idő, ameddig ezt ő fel tudja fogni. De az ő szívét nem töltötte be az a jó reménység, hogy vissza fogom kapni az én fiamat. És ez egy, úgy látom, hogy ez a legnagyobb megpróbáltatás, hogy a mi életünkben a gyerekeinkkel kapcsolatban, hogy visszakapjuk a gyerekünket, aki halálos helyzetbe kerül. És amikor elmegy minden erőnk, és már nem tudunk már beszélni se hang se jön ki a torkunkon, hogy ezt megfordítsa az Isten, és ad nekünk kegyelmet, hogy visszajöjjön az életünk. Ez egy csodálatos dolog.
Amen. Ha egyetértetek, akkor csapjunk bele a 46. fejezetbe. De én óvatos duhaj lennék, nem úgy, mint Tamás, aki múltkor a fél fejezetet egyben elolvasta, hogy hajlandó lennél Timi elolvasni az első verset a 46. fejezetből?
Elindult azért Izrael minden hozzátartozóval, és ment Beersebába, és áldozott áldozatokat az ő atya Izsák istenének.
Én igazából az első szónál megakadnék egy pillanatra, hogyha egyetértetek. A Jákobnak az életében én azt látom, hogy ő rendkívül nehezen változtatott. Tehát ő úgy nőtt föl az édesanyja szoknyája mellett, hogy a mindent elintézett neki a mama. Aztán lehúzott 14 évet. Igazából most egymás között szólva szivató ágon, lábánál, és ott sem mozdult. Tehát ugye ott volt aztán a sekemi lélegzés, ahol semmit nem tett azért, mert a Dina lányával bármi történt. Tehát ez a szó, hogy elindult, ez nála egyfajta, én nem is tudom, mi kellett hozzá, hogy megmozduljon. Hogy nem tudom, ti hogy vagytok az életetekben, hogy nagyon nehéz, sokszor, ott a más a hátadat, nem jól látni. Hogy
jó, hogy a hallgatók nem látják. Jó, hogy a hallgatók nem látják. Igen.
Igen. Hogy sokszor gondolkoztam ezen, hogy olyan érdekes az élet, hogy vannak a dolgok, mennek a medrükben, és a legkritikusabb részek a váltások. Amikor valamit máshogy kell csinálni, mint addig csináltál. Amikor valamit meg kell változtatnod abban, amit addig megszoktál. Ugye nézzétek meg, hogy Jákob nem ment föl a búzáért Egyiptomba egyszer sem. Otthon ült, irányította a törzset. Ő meg nem moccant volna. Mi kellett ahhoz, hogy ő elinduljon? Mi kellett annó ahhoz, hogy a Dináért valamit tegyen? Mi kellett ahhoz, hogy a lábántól kimozduljon? Ezt csak azért feszegetem, hogy mi, amikor az Úrba járunk, és kell egy vezetést, vagy keresünk egy vezetést az Úrtól, mi kell ahhoz, hogy mi elinduljunk egy irányba, amikor úgy gondoljuk, hogy az Úr most már mutatja a dolgokat. Ugye ott van a Gedeon gyapjúzása, oda-vissza, hogy az ember annyira szeretné, hogyha Isten piros-zöld-sárga lámpával mutatná az irányt. És Jákobnál sokszor nagyon határozott trauma kellett ahhoz, hogy megmozduljon. Itt is, hát nézzétek meg, minden kellett, hogy együtt álljon ahhoz, hogy kiadja a törzsnek az indulás vezényszót. Kevés volt az éhezés, kevés volt a gyereke elvesztése, ott kellett a fáraónak a mindene ahhoz, hogy ő elinduljon. Ti mennyire könnyen indultok el, mennyire könnyen mozdultok egy munkahelyváltoztatást, egy gyülekezetváltás, egy bármi. Timi, te hogy vagy ezzel?
Én nekem őszintén szólva nehezek a váltások, úgyhogy nem tudom érteni Jákobot, hogy tényleg az isteni beavatkozások kellettek ahhoz, úgymond, hogy egy bizonyos helyzetből tovább lökjek. És ezek sokszor negatív hatások voltak, de egyszerűen önmagától nem mondtunk volna. És én azt látom az én életemben is, hogy Isten bizonyos dolgokat megenged az én életemben azért, hogy arrébb lépjek, úgymond. Tehát én ezt így tapasztaltam magamon, hogy én nehezen váltok. Sok munkahelyem volt más, tehát munkahelyet váltani azért annyira talán nem nehéz, vagy nem volt annyira nehéz, de az életkörülményeimbe váltani azt azért nehéz. És szerintem valahol az ember ilyen, hogy szereti az állandóságot, és nem szívesen változtat. Vagy legalábbis én ilyen vagyok. Úgyhogy meg tudom érteni ebből a szempontból Jákobot, de amikor már annyira nehéz egy bizonyos helyzet, hogy azt mondom, hogy én ezt már nem bírom tovább, na akkor lépek. De előtte nem, tehát én általában megvárom az utolsó utáni pillanatot.
Megkérdezhetem, hogy egy gyülekezetváltás hogyan döntesz el, vagy van erre?
Az, én nekem az szintén egy olyan, hogy úgy mondjam, muszáj kategória volt, mert én Szigetszentmiklóson jártam, a Szabad Keresztény Gyülébe, és én hihetetlenül szerettem. És nem is hagytam volna ott, bár nem helyben volt nekem az a gyűlék, hanem oda utatnom kellett, hogy oda érjek. De nagyon szerettem oda járni, szerettem a közösséget. És tényleg, ha nem költöztem volna el Iláncsó, akkor valószínűleg még ma is oda járnék. De elköltöztem, és úgy már tényleg nagyon megszerett volna, úgyhogy én gyakorlatilag ezért váltottam gyülekezetet. De a mai napig jó kapcsolatban vagyok mindenkivel. És itt Szegléden, amikor ide költöztem, akkor meg úgy puhatulóztam. Tehát elmentem legalább 6 gyülekezetbe. És végül is ez a völgy vagy mi, amit nem így hívták, de ez volt az, ami igazán megfogott engem. Nem voltunk sokan akkor sem. Ilyen 8-10 ember volt a gyülekezetben, de azok olyanok voltak, hogy tényleg kézzelfogható volt a szeretet, és megtöltött róla, hogy nekem ezt kell.
Köszönöm szépen. Csabi?
Nekem a nagy váltások azok úgy történtek az életemben, hogy kerestem az Urat, kerestem az Úr orcáját, úgy egyénileg is, családilag is, a feleségemmel is együtt, de inkább egyedül. És akkor, amikor segítségül kaptam egy pár jó prédikációt, amelyben szólt hozzám Istennek ügyé, ez a kettő így megerősített, hogy tudjak lépni és tudjak váltani. Tehát a egyénileg, hogy keressem az Urat és az Ura akaratát, a Bibliát tanulmányozva és imádkozva, és a második, hogy jó prédikációkat sikerült találnom, olyan ige hirdetőket, amelyek nagyon a szívemhez szóltak, és azok megerősítették azokat az igéket, amelyekkel éppen foglalkoztam, és amiben kerestem az Urat, és akkor így tudtam lépni tovább az ilyen nagy döntésekben.
Megkérdezhetem, hogy a feleségeddel, hogy ezt egyeztetitek ezeket a döntéseket?
Hát az az érdekes, hogy már amikor már párt választottam, amikor még fiatalon kerestem, hogy ki legyen az én feleségem, és megtetszett nekem az én Jutkám, már akkor éreztem, hogy egyféleképpen gondolkozunk, és egyféle irányba keressük az Úr akaratát és a gyülekezeteket, hogy milyen gyülekezet keresünk, teljesen egyféleképpen láttuk. És mostani időkben is úgy egymásra csodálkozunk, hogy kell valamit lépni, kell valamit dönteni, és akkor én egyedül megkeresem, akkor ő is, és amikor egymásra beszéljük, ugyanazt találjuk ketten, de ez hosszú folyamat volt, és valahogy ugyanúgy vágyunk a Szentlélek után, a jó prédikációk után, a tesók iránt. Ez az alapja volt annak, hogy át tudjuk vészelni a nehézségeket, és amikor kimentünk egy gyülekezetből, együtt határoztuk el, és mind a kettőn egy szívvel voltunk, hogy na most ki kell lépni. Valahova beléptünk, akkor egy szívvel határoztuk el, hogy na oda be kell lépni. Olyan örültünk, hogy egymást tudjuk támogatni ebbe.
Ez izgalmas, ez jó hallani. Tamás?
Hát én nekem azért ennyire nem ilyen steril az életem, meg nem is volt soha. Tehát például párválasztásban nem volt választásom. Tehát Judit adott volt, és úgy tértünk meg, külön tértünk meg akkor éppen azt hiszem nem is jártunk talán, nem tudom. Tehát már ott zavaros volt minden, és akkor utána már nem volt kérdés, hogy kivel élem le az életemet. Tehát Istened nem mindent bízott rám, mert jobban tette, hogy ő választott, mint ahogy én választanék. És jobban választ, mint mi. Hát tudjuk, hogy Isten sokkal jobban választ, mint mi. Úgyhogy erről beszéltem is valamikor, hogy az emberben kialakul egy vágy, egy kívánság, az már csak egy leképzése annak, amit az Isten a szívnek a szívvel kommunikál. Azt mi nem érezzük, nem látjuk. Azt már a szívünk már lebeszélte az Istennel. És ami a lelkünkben, én ezt teljesen tisztán látom, amiben a lelkünkben leképződik, az elmondjuk egy imába, megfogalmazzuk magunkba, de ezek már régen le vannak vajazva az Istennél. Tehát én ezt legalábbis ezt látom, ez ettől függetlenül van az embernek választása, tehát most itt nem a teljes tehát a teljes Istennek a minden hatóságát, és akkor mindent ő intéz, hanem az van az embernek igenis szabad választása, és felelőssége, és ezzel kapcsolatos dolga, de az én életemben ezek a fajta ilyen változások, ezek mindig úgy nem sodródtam, tehát úgy, amikor én megtértem, azt mondtam az Istennek, hogy jó, én megtérek, én téged követlek, de én téged követlek, nem mozgalmakat, nem izéket, ezt már akkor is meg tudtam fogalmazni, nem különböző fordulatokat, hanem ténylegesen téged követlek is. És akkor rá, mit tudom, 8-10 évre, 8 évre, Isten azt mondta, hogy menni kell, akkor kipukkadt az a lufi, és nem éreztem jól magamat, és akkor el kellett menni. De ezzel akkor még a Juditka is egyet értett, és akkor ott utána volt egy nagy keresés, utána elmentünk ebbe a másik gyülibe, ott meg nem találtuk a helyünket, tudod, amikor így partalanul vagy. Elmész, meghallgatod, de nem szippant be, és akkor aztán fel kellett nőjenek a gyerekek, és aztán ők általuk jártunk megint rendszeresen a autonóm gyülibe, és akkor utána például a szolgálatot soha nem kerestem. Tehát engem mindig úgy fenyegettek meg, úgy zsaroltak meg, úgy könyörögtek bele minden ilyenbe. Mert én tényleg, mint az Andris is, hogy ilyen, tök jó el vagyok, hátul el, én nem, megvan a izém, a társaságom véleményem, akármi, de nem. És akkor aztán és tudom azt, hogy ha egyszer igen mondok, akkor meg utána meg már jön az özönvíz. És kinyílnak a csapok, és akkor utána meg mindent csinálni kell. Tehát én ezért vagyok így vele. De én megértem a Jákobot, figyelte, Jákob egész életében ilyen volt, hogy neki meg kellett ezt mondani. Tehát itt már, ezt már beszéltük több részen keresztül, hogy már azért tényleg asztalra csapás volt, hogy már menjünk már, már csináljunk valamit, már lépjünk már valamit. Tehát őt Hebronba, most itt utána olvastam, hát őt Hebronba ő leírta volna az életét, a szűcekát. Tehát a 37-es részben van, ugye jóba ment, és akkor itt ennyi. És ugye ebben benne volt a traumája, benne volt a hát nem, én nem Csaba hitről beszélt, én nem a hitetlenséget látom. Egy tragédiának az áll, amit a Timike mondott a rokonságban, egy tragédiának volt ő a szenvedője. Én a Jobb könyvébe se értem, hogy a végén azt írja, hogy megvigasztalta Isten Jobot. Hát hogy lehet megvigasztalni egy szülőt? Sehogy. Valami másmilyen vigaszt, valami isteni vigaszt, biztos, hogy van. Ő így bezárt, itt vagyunk, jó, megy a bót, ahogy megy, kész, most már itt vége van, a gyerekek megcsinálják a maguk dolgát. Nagyon-nagyon, tehát ebből a szempont, tehát a depresszió az ilyen egyébként is, hát tudjátok, ha beszéltetek ilyen emberekkel, az ott megáll, bezár, és akkor befelépít egy falat mindenki felől, és akkor ott ő ott el van, és akkor abból nem tud kizökkenteni. Úgyhogy kellett egy ilyen, tehát ha József nevét nem mondják ki, soha az életben nem ment volna onnan el. Akkor ingáztak volna a fiúkat, tehát hogyha mástól kapnának a búzát, akkor a fiúknak ingázni kellett volna egész életükbe. Az hétszentség. Tehát ő magától így nem indult volna el. Aztán már látjuk, hogy azért Isten azért megerősíti ezt a fajta döntését, és szerintem is jó is ez, hogy az ember, amikor az Úrral jár, hogy van egy lelkületünk, van egy munkahelybe, bármibe, úgy beleszokunk, nem? Megszokod a nyugjeit, bajait, az jó az úgy is. Végül is megélünk, végül is mindig megmondjuk azt, hogy miért vagyunk ott. Meg tudjuk magyarázni. Aztán az Isten mondja, hogy menni kell, akkor jóval hagyjál már. És akkor, de akkor az Isten megkapirgálja a dolgokat, és egy idő után már annyira forró lesz a dolog, hogy mész. Tehát ezt azért az Isten jól tudja csinálni. És akkor a végén kiderül, hogy tudod, akkor derül ki, miért nem mentem el 5 évvel ezelőtt? Nem? Tehát azért ezzel az ember mindig szembesül. Nem, Andris?
Én ezért kérdeztem ezt az elindult szót, ugye, hogy nagy nehezen József vagy Jákob elindult, mert hogy ti hogy éritek ezt meg? Mert én is úgy vagyok, ahogy te mondod, hogy én békésen el vagyok abban, amiben vagyok. Tességemben jól kijövünk, a gyerekek nagyon jó fejek, az egyházat szeretem, békességben el vagyok. Ugye, ahogy te is mondtad, hogy nekem tele van a kapcsolatrendszerem érett, nyugodt keresztény emberekkel. Én nem keresem a bajt magamnak azzal, hogy belemenjek csinekbe, ahol érted, kezelhetetlen emberekkel kell megbeszélni az Úr dolgait, amit itt egymás között békésen egyetértünk, ugyanazt gondoljuk. Kinek kell az, hogy ismeretlen emberek most beleköpjenek a mi békés levesünkbe, nem? És ettől én megértem való Jákobot, de szerintem, hogy ha visszatérünk az igéhez, ahogy a Pannika szokta mondani, nekem az Ábrahám sokkal dinamikusabb, kezdeményezőbb alkatnak tűnik, mint én Jákobot egy, bocsássa meg nekem Jákob, és fejbe fog vágni a találkozat, nekem ő egy ilyen tompa, passzív, semmit nem csinálok, valaki oldja meg helyettem hangulatú embernek tűnik. De nézzétek meg, hogy Isten ebből is jót hoz ki. Tehát őt is boldoggá teszi, mert visszaadja neki Józsefet, visszaadja neki a gyermekeit, és mégis a keserédes az egész hangulata, mert a 11 gyerekével nem foglalkozik, a 10 gyerekével nem foglalkozik, a 4 feleségből 3-mal nem foglalkozik.
Hát igen, de azért megnézed, abszolút.
Mondd csak, Tamás.
Csak annyi, hogy ugye mindenkinek más volt a küldetése. A Ábrahámnak az volt a küldetése, hogy járja körbe. Tehát ő neki az lett volna a lázadása Isten ellen, hogyha ő leül. Hát Izsáknak már megint más volt a küldetése. Izsáknak kellett azért vándorolni, de azért közel se annyit, mint Ábrahámnak, mert Ábrahámnak vándorolni kellett, mert azt mondta Isten, neked adom a földet, járt körbe, meg ezt van, ugye, sokkal több történt vele. A Jákobnak csak annyit mondott, hogy veled vagyok, és akkor menj ide, meg aztán menjél oda, meg gyere innen el, de így nem volt egy ilyen nagyobb ívű, mint Ábrahámnak egy ilyen nagyobb ívű dolga. Ugye még Jákob védelmében annyit, hogy tehát a Jákobnak azért honnan jött? Tehát most én az Izsákot nem akarom bántani, és elmenekülök, amikor találkozunk velem, amikor botta a kerget, Tehát tényleg az öreget kirakták reggel a tolókocsiba, a teraszra, és behúzták este. Tehát kb. Mert ő egy egész életét egy nyugalomban, békességben, gazdagságban, bőségben élte. Még az elején voltak ilyen csetepaték a helyiekkel, hogy ott kutakat kellett ásni, de hát abból is csak jól jött ki. Tehát őt ilyen óriási traumák nagyon nem érték. Mint például Jákobot, aki azért...
Nehogy nem, mikor felrakták az oltárat.
Pontosan.
Gyerekek, én már a felnőtt koráról beszélek, amiben a gyerekeit neveli. Akkor ott igen, ott hozott egy jó döntést, meg Timike azért nem rakták fel, akkor azt a döntést ő hozta. Tehát ott azt,
igen.
Közel 36 évesen egy 100 éves ember azért nagyon nem rakta fel a mágiára, vagy 120 éves ember nem rakta fel a mágiára. De most én a további életét mondom, amit már Izsákkal, meg Jákobbal töltött, ott már a Dallas című film jut, vagy sorozat jut eszembe, hogy igazából az öreg az ott megvolt. Tehát is az utolsó 40-50 éve azért békességben telt. Na ebben nőttek fel a gyerekek. Ugye ő ezért szerette Ézsaut, mert abban volt az a lendület, mindaz, amit Jákob vagy Izsák nem élt meg, azt az Ézsau megélte. A harc, a vadászat, a élethalál, az adrenalin, érted? Tehát nem is egy ilyen közegből jön Jákob, hát őt meg anyucinak a szoknyája alul húzták ki, hát nem várod tőle olyan nagy lelkesedést, tehát ennyi. De hát ettől független a hit embere volt. Érdekel, ma ezen gondolkodtam, nem, és nem is akarom félrevinni, hogy mégse Jákobon múlik, és ezen a múlt heti részben volt egy ilyen szál, az András dobta bele ezt a, tényleg csak zárójel, hogy ezt látjuk elől, mert a Bibliában ez van, meg ezt az izraeli, és hát tehát nyilván az ige ezt tárja elég, de a háttérben ott voltak a népek. Ugye erről beszélt András a múlt héten, hogy ott volt azért 400 év. De még nagyobb háttérben, és még stikába közben meg a messiásnak a vonala szépen lassan ment egyikről a másikra. És ott Ábrahámon kívül, ugye és Izsákon kívül nyilván, de ott utána már mellékszereplők voltak a messiás vérvonal. Tehát Lea, ugye Júda, tehát nem Józsefen keresztül jött be a messiás, hanem Júdán keresztül jön a messiás. Nem Rebekán keresztül, igen, de Ráhelen keresztül, hanem Leán keresztül jön a messiás. Tehát Isten miközben elég tárja az Izrael megalakulását, Izrael népét, a hitet, meg nagyon sok minden mondani valót. Mellette elindul egy harmadik szál, ami az igazán fontos, és ez az igazán nem látványos dolog. Úgyhogy ez is benne van ebbe az egész történetbe. Na, de zárójel bezárva. Tényleg nem akarom ezt félrevinni.
És ebben mindenki... Nem akarom félrevinni, akkor még annyit hadd tegyek hozzá, hogy én azt írtam föl magamnak, hogy Jákobnak igazából magát kellett legyőznie. Tehát ugye ez az egész helyzet, ilyen hallgattam a hétköznapi kommunikációkat, és ott is megütötte a fülemet, azt mondta az a testvér, a Károly testvérünk, hogy nekünk nem az ördögöt kell legyőzni, nem az a legnagyobb ellenségünk, hanem saját magunk. Az ördögöt Jézus Krisztus legyőzte. És mi, ha az Úrban vagyunk, akkor ő már nem ellenség. Hanem Jákobnak is a saját démonait kellett legyőzni ahhoz, hogy megmozduljon, hogy elinduljon, hogy bátor döntést hozzon, hogy nagyon sokszor a magunkkal szemben kell megharcolnunk a dolgainkat. Nem tudom, ti hogy látjátok ezt. Tehát a saját félelmeink, a saját korlátaink, a saját szorongásaink határozzák meg, vagy azt, hogy teljes erőből az Úrban, az Úr igéből, tehát hitből éljünk, és hogy az ellenségünk, vagy a legnagyobb kihívás sokszor az, hogy mi az óemberünkkel szembeszálljunk. Az óemberi ösztöneinkkel, kísértéseinkkel, félelmeinkkel fölvegyük a harcot. Hogy Jákobnak is ez a nem csinálok semmit, akkor nem lesz nagy baj, akkor ami eleve nem igaz. Tehát abból, hogy ő nem csinált soha semmit, állandóan abból lett a baj. Tehát állandóan abból lett a nehézség. Én azért érzek együtt vele nagyon, mert én is sokkal jobban szeretem a nyugalmat, a, ugye az agymenőkben a Sheldon az, aki nem szereti a változást. Én se szeretem a változást. Nagyon sok ember nem szereti a változást. Tehát mindig a Tamás, te jutsz eszembe, mert te meg annyira pezsegsz, hogy neked két ugyanolyan nap, az már maga az ítélet. Tehát te azt szereted,
és mindent elkövetek, hogy ne is legyen. Igen.
Mondd még egyszer?
És mindent elkövetek, hogy ne is történjen ilyen. Igen.
Igen, csak hogy az embernek önmagával kell megharcolnia ezt, hogy ne fásuljon, ne nyugodjon bele abba, hogy egy kispolgári életet él az Úrban, hanem fölvegye ezt a kesztyűt, hogy Isten azt akarja, hogy mi szolgáljuk őt, hogy mi adjunk vissza abból, amit ő adott, hogy érted, én is azért kerestelek meg téged, hogy lejöjjek Cegléd, mert fölneveltük a gyerekeinket, nem volt már több, ami miatt otthon üljek. És Istennek a szerelme megszorongatja az embert, hogy adjon abból, amilyen van, és meghálálja azt, amilyen van.
Abszolút.
Szóval, hogy az embernek saját magával kell küzdenie, és nem, sokszor nem az ördög a legnagyobb ellenség, hanem a saját konformizmusunk és a testiségünk. Mi gondoltak erre?
Hát, de alapvetően mégiscsak az ördög, mert ez az ördög táplálta belénk. Tehát ez a bűnből jön, ez a fajta önhitetlenség, hogy nem hiszel magadba, hogy kételkedsz magadba, kételkedsz a saját hitedbe is. Elmondjuk a leckét, hogy hiszek az Istenbe, elmondjuk a leckét, hogy az életemet adom az Úrért, de hát ez nagyon szép.
Nem jobb Fradi meccsre járni, mint elmenni ismeretlen emberek közé, és a nyírni a birkákat, és a büdös birkákat szagolni, és körmözni, és a lögdöséseiket eltűrni. Ha nem jobb foci meccsre járni?
Figyelj, lehet, hogy nem, tehát, de én azt is megunnám, hogy mindig csak az. Tehát ez így jó, hogy színesbe. Hogy egy picit vagyok én is, egyébként ott se én vagyok, mert megmondom őszintén, tényleg szeretek meccsekre járni, nagyon jó hangulata, de igazából azt szeretem, hogy a gyerekeimmel vagyok együtt. És együtt szomorkodunk, együtt nevetünk, együtt halljuk a hangulatot, van egy-egy közös élményünk, de ugyanezt vagyunk a művészmoziba a lányommal is, tehát hogy a pontos jó dolog, meg élményt kapunk, meg hogy a feleségem a színházba, de inkább tehát az együtt töltött dolgok, ami engem motivál, hogy az ember ott is ad. Élményt adok, egymásnak adjuk az élményt, az esténket adjuk. És a gyülekezetben is ez van, de ez az én lelkületem, tehát én szeretek adni. Ahogy te is, benned is ez kialakult. És szerintem ez krisztusi. Aztán van egy csomó dolog, ami meg nem az. És ebben igazad van, és abban is változni kell, és abban is. Én úgy veszem észre egyébként, hogy ezt már nagyon régóta Timivel is már megbeszéltük, hogy ez, tehát nem az, hogy én megváltoztatom magamat, hanem egyszer csak ez a kapcsolat, amit az Istennel élünk, egy változást hoz létre benned, egy igényt hoz létre benned, amit észre se veszed, és az lesz a komfortos, hogy végre azt csináld. Tehát te se voltál úgy, hogy leültél, és akkor most döntök, és akkor most szolgálni fogom az Isten. Na, ebből szoktak a legnagyobb problémák lenni, hanem szépen lassan elkezdte az Isten tanításokon, igén, mindenen keresztül a szívedet elindítani arra, hogy jó lenne részt venni valamiben. És akkor neked volt már kedved, mint ahogy az Ádámnak is volt egy vágya, hogy de hozzáillő társat nem talált, de a vágy megvolt, és nem tudta megfogalmazni. És majd az Isten megfogalmazta neki, amit aztán szépen meg is köszönt. Ugye, ha nem adtad volna nekem az asszonyt, akkor most nem lenne ez. Ez volt a köszönöm.
Neked ez a harc, Csaba, mondd csak.
Nekem ez a harc, az önmagammal való harc, démonaimmal való harc. Én úgy látom, hogy az életemben nagyon számított az, hogy milyen gyülekezetbe jártam. Ha olyan gyülekezetbe jártam, akkor több harcom volt. A másik gyülekezetbe jártam, akkor sokkal kevesebb harcom volt, a közösség az feloldotta a dolgokat. De azért a gyülekezet választás az nem úgy történt, hogy én most olyan gyülekezetbe akarok menni, ahol utána nincsenek harcaim, de nagyon jó a közösség minden. A gyülekezet választás az attól is függ, hogy, hogy az embert hova helyezte az Úr, meg az nem teljesen öncélú. De nagyon sokat, nekem nagyon sokat számított az, hogy milyen gyülekezetbe járok, és akkor és szerintem az, az sokat segít, mert hát azt írja Istenek igéje, hogy közösségünk van egymással, és hogy, hogy kinek van zsoltár, kinek van ez, tehát a jó közösség, és a, ez bizonyos fajta szolgálatok, még hogyha még ha nem is akarod, meg minden, akkor is ez olyan, hogy én hátul maradok, és nem csinálok semmit, ilyen nincsen. Ha hátul maradok, akkor is csinálok valamit, csak nem tudom, hogy mit csinálok. Tehát az, hogy, hogy milyen gyülekezetbe járok, akkor több harcom van a démonaimmal, ha nem, akkor... De ez szerintem nem azt jelenti, hogy az a jó, hogyha sok a harcom a démonom, vagy az a jó, hogy kevés a harcom van. Kell, ezeket meg kell harcoljuk, és közösséget kell gyakoroljuk egymással. Ez a hitnek a harca, a hitnek a szép harca. De az életben mindig van harcunk. Nem tudunk olyan teljesen visszavonulni, és csak lóvatni a lábunkat. Nem, ez nincsen olyan, hogy lóvatom a lábam.
Ti mit gondolsz erről? Magunkkal kell küzdeni, vagy, vagy az ördög úrral?
Igazság szerint a magam, az elmék az egy ilyen vakcintér, és az ördög az sokszor belehelyez mindenféle gondolatokat az elménybe. Most ezt kéne, most azt kéne, most azt kéne, és akkor kell vele harcolni. De maga az emberi természetet is szerintem az ördög maximálisan felhasználja arra a gyengeségeket, annyira tudja, hogy kik volt, hogyan fogjon meg. És akkor igen, ezzel van probléma. A félelemmel például nekem vannak ilyen dolgok, hogy lehetne többet, vagy lehetne jobban kihasználni a helyzeteket az Úrral, vagy mit tudom én, de a félelem a sokszor akadály nálam. Nem tudom, én nem vagyok annyira bátor a kilépésemben. És amikor szolgálatokról van, mikbe az Úr beleállít, sokszor azt tapasztaltam magamon, hogy mások látták meg azokat a dolgokat, amik benne voltak, és akkor ők mondták azt, hogy neked ezt kéne csinálnod, mert én látom, hogy te erre képes vagy. És akkor elkezdtem csinálni, és tényleg jó volt, és amikor be kell valljam, olyan is volt, amikor csináltam olyan szolgálatot, amit csináltam azért, mert másnak volt, aki csinálja, de igazából nem volt az enyém, és az látott is az eredménynek. Nem volt az enyém, és akkor azt egy ide után abba is adtam. De tényleg így van. Én nekem a dicséret, azt nem rég mutam, amit szolgálok. Csak itt a zöldfogyóiba kezdődött, de az inspiráció, az már gyerekkoromtól kezdve bennem volt. Tehát én már akkor a kis házilag fabrikált mikrofonba énekeltem már 3 évesen, és leütettem a családot, és mindenkinek hallgatnia kellett. Ha akartam, nem. Ezt a, valahogy az Isten ezt beinkódolta már gyerekkoromtól fogva, és itt a zöld fagyülibe jött el a videó annak, hogy ebbe a szolgálatba igazából belelépjek. És én ezt nagyon élvezem.
Mi is élvezzük.
Mi is élvezzük,
Tibi.
Ja. köszönöm az Úrnak, meg nektek is. Tehát kell saját magunkkal is küzdenünk, a saját természetünket úgymond legyőzni, mert a test az sokszor az nem csinál semmit, csak úgy lenne a tévé előtt, vagy egy jó könyve lenne a fotelba, és ott el lenne, de hálnak van, akkor menni kell látogatni, bemenni a kórházba,
nagyon aranyos, hogy nagyon aranyos vagy, hogy bementél a tündihez, igen.
Figyelj, ez tényleg ilyen. És akkor persze a kis ördög, vagy így mondjam, az ott van a fülekben, hogy ne menjél, maradjál itt, hol most mi a fenének. De azért mindig előtt veszek magamon, és akkor elmegyek, és jó, mindig jó. Tényleg. Hát le kell győzni az embernek magát ezt a készítést, hogy inkább maradjon otthon.
Hát figyelj, ez mutatja meg, hogy
valaki nem... Van a gyűlve.
Hogy valaki
nem... Ahogy is le kell győzni sokszor magamat. Hogy én oda kiálljak és elmondjam a dolgokat.
Majd a Tamás kívül.
Hát persze. Azért nem is szeretek előre szólni, mert akkor meg ott van a vizsgadruk, hogy jaj, hát akkor most készülni kell. Inkább akkor szólok, amikor ott vagyunk, és akkor mutasd meg a benned levő reménységet, és mindig jó, hát mindig jó. Persze, igen, hogy valamikor megérnek üzenetek, és akkor az szól az ember, és akkor ez is. De nektek kell egy ilyen...
Jártam a Logoszva a teológiai főiskolára, és volt egy olyan kurzus, egy olyan tantárgy, hogy beszédre készülés. Na, én ott voltam készen. Azt érdekem, hogy többet szállásán sikerült megoldani. Én ilyen spontán vagyok, tehát... Azt mondják, hogy itt a mikrofon, tessék, mert azon mindig készít valamit. De én így, hogy nekiálljak és készüljek, és ezt nem nekem találtak ki.
Nem baj ez, majd beleérsz.
Bele.
De hát nem mindenkinek a páncélja kell, Dávidnak se volt jó a testére egy páncélja. Én nagyon becsülöm azt, aki kiáll és tud inspiráltan beszélni. Ha szívből jön, az nagyon jó.
Meg ha nem partalan. Tehát ha hallasz másfél órát, és abból van két mondat, aminek valamilyen értelme volt, csak úgy egyébként csak úgy valakiből ömlik a szó, azért azt ne nevezzük annak, igen.
Ez egy létező kihívás, amit mondasz, Tamás, tehát teljesen jogos, amit mondasz. Én mégis azt gondolom, hogy ezt be kell vállalni a Szent Szellem inspirációja miatt, hogy viszont ne csak egyetemi előadásokat hallgassunk, meg teológiai disszertációkat, hanem szívből jövő beszédet. Inkább legyen egy kicsit dagályos, nem gondolod? Csak hogy legyen élő. Vagy te már túl sok ilyet hallottam?
Túl sok ilyet hallottam, meg a másik oldalt is. Mostanában azért kezdek hallani, de az mögött van felkészülés. Tehát úgy is lehet inspiráltan beszélni, hogy van mögötte egy üzenet, amit igazából el akarok mondani, de hozzátesz az ember a lelkületébe, hozzátesz a beszéd később. Tehát nem felolvasok egy izét, amit te mondasz, egy teológiai értekezést, hanem van bennem egy üzenet, amit így fogalmaz meg a Szentlélek. Egyébként ilyennek ez egy létező dolog, csak legyen mögötte tényleg üzenet. De nem azért, mert én jövök, vagy nem azért, mert nálam marad bekapcsolva a mikrofon, és akkor vagy tele van a fejem minden mással, akkor olyat is lehet mondani, hogy gyerekek, ez a nap nem az enyém volt, vagy ez a hét, vagy ez a hónap. És akkor nekem se lopják az időmet fölöslegesen. De én is ezekkel a reménységekkel ülök rá mindig. Mert úgy vagyok vele, hogy egy mondat az egy mondat. Ez megváltoztat mindent. És tényleg hallgatok olyat, és tényleg jó emberek. Még maga az okfejtés is rossz. vagy a rossz a kérdés, amire ő megválaszol egy óra alatt valamit. De annyi inspirációt ad, tehát van ilyen is, érted, hogy közben olyan dolgokat feszeget, ami engem tovább gondolásra, meg tovább elmélkedésre sarkal, na ez jó, mert akkor a Szentlélek ebben benne van. Az, hogy az egész mire fut ki, az meg az ő, érted, azzal meg nincsen baj. Tehát így nem ítéli el az embert, de én várom ezt, és én tényleg mindegyiket így hallgatom meg, tényleg sokat hallgatok, tehát én napi egy tanítást biztosan meghallgatok. És én nekem ez kell, hogy utána legyenek benne gondolatai, megállítsam, felmondjak magamnak jó mondatokat, amiben érzem, hogy az Úr ebben akar szólni, és akkor nem, de szerintem ezek a jó inspirált beszédek, ami téged is motivál. És nem biztos, hogy a válaszokat megadja, sőt, szerintem az a legjobb, ha valaki beismeri, hogy nem tudja a válaszokat. Ebből is ritka, ez is ritka.
Csaba, te sok világot láttál már, meg sok gyülekezetet. Milyenek a, szerinted a jó ige hirdetések? Ilyen spontán, vagy fölkészüléses, vagy hogy látod te ezt?
Hát több fajta van. Vannak a bátorító ige hirdetések, amikor felemeli bátorítást, lelket ötte az emberekbe. Ezekre vágyunk, mert ezek felett mellnek, ez a Szentlélek mozgása van mögötte, és ez nem annyira emberi, ez isteni kegyelem és isteni ajándék. De szükség van másfajta prédikációra is, amikor megmagyaráznak dolgokat, kifejtenek, helyre tesznek a dolgokat, és az nem ilyen fajta, az nem lehetesítő, hanem az magyarázó, az intő, így mondja Isten igé is, hogy van intő az intésben, van vigasztaló a vigasztalásban, úgyhogy nem lehet egy kapta fára tenni, de tudjuk, hogy nagyon vágyunk a felemelő, a Szentlélek által jövő, de azt úgy láttam, hogy az isteni tehetség, tehát azt nem lehetek tudni. Szóval lehet valaki a legnagyobb teológus, és kisujjából ráz a Biblián, az, hogy felemelően, és hogy lelket öntsön az emberekbe, az egy különleges dolog, az egy isteni ajánlat.
Érdekes, amit mondasz, mert van egy testvér, akinek szeretem olvasni az írásait, és múltkor belefutottam egy élő prédikációjába, és kicsit olyan csalódott voltam utána, és beszélgettem fiammal, hát én ismeri ezt a tesót, és nem akartam mondani semmi rosszat róla. Kerülgettem a forrókását, és a fiam mondta ki, hogy írásban sokkal erőteljesebb, mint én beszéltem. És tényleg ez van, amit mondasz, hogy más tehetségek vannak, más képességek vannak, más írásban olyan összeszedett, ugye pára is ezt mondták, hogy a megjelenése silány, a beszéde olyan semmilyen, de az írásaiban meg, mint a pöröly úgy írt, hogy mondta, hát ott kőkövön nem marad. Érdekes, hogy mennyire színes az egyház. Hát menjünk tovább, hogyha egyet értenek, mert még csak a szónál tartunk, büszke vagyok a teljesítményünkre, hogy egy órát elbeszélgettünk. Újraindítsuk, Tamás? Ott tartottunk, hogy elindult Jákob, végül is rávette magát, hogy elinduljon. És nekem nagyon tetszik, hogy az indulásával ő nem azonnal a célra tört Egyiptomba, hanem elment az ősi családi áldozati oltárhoz Beérsebába. Igazából kereste az ő döntésében Istennek a vezetését. Ha belegondoltok, ugye utána olvastam, nem magamtól vagyok ilyen okos, több szempont miatt is aggódhatott Jákob. Egyrészt ugye Ábrahámnak megmondta Isten előre, hogy ő fogságban lesz az a család, hogyha ő elmegy Egyiptom földjére. Másrészt ugye Izsáknak kifejezetten meg is mondta Isten, hogy ne menjen az ígéret földjéről, és hát Jákob magától sem színesen ment el az ígéret földjéről, ezért ugye hogy 20-25 kilométer Hebrontól, ahol az írások szerint körülbelül tartózkodhatott Jákob, 20-25 kilométerre délre van Beérseba, ez a régi oltár, ahova elment Jákob, és ugye ez egy érdekes helyzet, mert eddig mindig az volt a helyzet, hogy szólt Isten az emberekhez, és akkor áldozatok mutattak be. Itt megfordult a sorrend, előbb mutatott be áldozatot Jákob Istennek, és próbálta megkeresni az ő vezetését, és azt olvassuk, hogy a rákövetkező éjszaka szólt látásban Isten Jákobhoz. Tehát, hogy a döntésében Jákob kereste Isten vezetését. Volt benne egy emberi felbuzdulás, hogy a évtizedek óta halottnak itt kisfiát meglátogatná, újra keblére ölelné, és rohanna hozzá, de volt benne annyi istenfélelem, hogy megállt Beérsebánál, és ez nekem nagyon tetszik. És hogy ebben érdekelne a ti álláspontotok, hogy ti hogyan élitek meg ezt, hogyha az életben kell egy munkahelyváltoztatás, kell egy... Jó, a házasságról már sokat beszéltünk, ott már nem tudunk új lőport ellőni, mert mindegyikünknek ismerjük már a párválasztását, hogy az Úr mindig beletette a kezét. De én például az állás kereséseinkben mindig sok imádkozással és megfontolással léptem, hogy ti hogy látjátok ezt, hogy élitek meg azt, hogyha egy ilyen helyzetben vagytok, hogy keresitek az Urat, vagy elég szerintetek egy emberi bölcsesség? Tamás, tudom, hogy te is voltál egyéni vállalkozó, most nagy cégnél dolgozol. Hogy vannak ezek a váltásaid? A gazdasági kényszerek hozzák, vagy benne van a Szentlélek vezetése?
Hát én magamtól sosem mentem volna sehova. Tehát én ez a Jakob ülős voltam ebből a szempontból, tehát az utolsó kapcsolja a villanyt. Mindig ilyen helyzetekbe kerültem, és akkor az Isten mindig mutatott valamit, amiben az ember lép. Én máshol keresem az Istent, tehát én másban keresem az Istent. Én engem például, és most nem akarok ezzel szembe menni, de engem nem, a foglalkozásaim sosem érdekeltek. Tehát mert az úgy megy az élettel együtt. És ez működik, az én életemben ez működik. Hanem mindig valami, tehát én olyanban keresem az Istennek a választait, például a gyülekezetben, például az igében, például az utak keresésében, ahol a döntéseket is átadom az Istennek. Tehát most nyilván itt, ez pont ellentétje, mint amiről kérdezem, mert ugye Jákobnak ugye kellett döntenie. El kellett indulnia, és mégis megkérdezte az Urat, hogy akkor ez most mi, ez a történet, de így belevonta legalább az Istent abba a döntési mechanizmusba, de hát azért már eldöntötte, tehát azért már mondjuk ki, hogy eldöntötte, hogy elindul. Tehát 25 kilométert megtenni a teljes flottával, a teljes gazdasággal, a teljes ábrahámi minden áldással, tudod, amiről azért évek óta vagy a részek óta beszélünk, már a döntés megvolt. Tehát itt ami volt az, hogy az Isten magához nem édesgesse, ugye kapjon egy felhatalmazást is. Ugye ez benne van az is, amit Izsáknak mondott, ne hagyd el, ne menj Egyiptomba, ugye benne van tényleg az is, amiről beszéltél, hogy Ábrahámnak rabszolgaságról beszélt az Isten, de mondjuk egy vagy két része előtt azért beszéltük, hogy nem biztos, hogy itt hosszú távú ott létről van szó, bár mindent elvittek.
Na most mindent fölpakoltak.
Igen, mindent fölpakoltak, azért mondom, hogy mindent fölpakoltak, de attól függetlenül nem, még nekem nincs benne ez, hogy akkor ők Egyiptomba akarták leélni az egész életüket. Már nyilván egy idős ember már valószínűleg igen. De hogy aztán, hogy át is költözzenek teljes mértékben, ez még szerintem ez nincs benne, de majd meglátjuk. De hát mondom, visszatérve az én életemre, én amiben keresem az Istent, azt inkább az, hogy ő menjen előre. De ez már az érettségnek tehát fiatal korában az ember elindult, és akkor utána kérte az Istent, hogy legyen vele. Én már most már inkább úgy vagyok vele, hogy az Isten menjen elől, és akkor én hagyd kövessem, és akkor én nekem ez így jobb. Most nyilván egy kényelmesebb élethelyzetben élünk, mindannyian. Nincsenek döntési kényszereink, de amikor döntési kényszerben vagy, akkor igen, akkor ez az út, amit a Jákob megtesz, hogy, hogy igen, megyek, elindultam, meg már eldöntöttem, meg már minden arra megy, meg már látszik, hogy arra kell menni, de mégis azt kérem, Istenem, hogy te legyél velem. És te mutass utat, és te mondd a végső ámen, mert még 25 kilométerre vagyok, de hát azért még vissza tudok fordulni. Nem, Csaba?
Én játszom, nagyon lehúzod.
Ez nem lehúzás, hát érted? Tehát, mert hát ez de már egy elindulás.
Ez egy... csak egy pecsétért ugrott be Beérsebába, hogy az úr nyomjon már a pecsétet arra. Én szerintem őszintén ment be oda. Tehát ő azért ment el az egész klánnal, mert ő szíve szerint találkozni akart Józseffel. De megállt Beérsebába. Én úgy gondolom, ha Beérsebába azt mondta volna neki az úr, hogy ne menj föl Egyiptomba. Nem ment volna föl Egyiptomba. Hollywood meg Dunkirk, látom az arcát.
Nem, az, hogy azért te életedben is nem ilyen egyszerű az Isten. Hát senkinek az életében nem ilyen egyszerű az Isten, hogy akkor menjél jobbra, meg menjél balra. Hát, hanem vannak jelek, vannak dolgok, vannak folyamatok, aminek a végeredményeképpen hozol egy döntést, és akkor ebben a döntésben kéred meg az Isten. De már a folyamatok, a jelek, a különböző dolgok már elindultak egy irányba. És már te is elindultál ebbe az egy irányba, mint ahogy Jákob is elindult ebbe az irányba. Ott legyen egy döntés, szerintem ez így a jó. Mondom, én már nem élek, tehát én nem szeretnék már ilyen élethelyzetekben élni, hogy döntési kényszerem legyen, és az idő sürget, hanem szeretném már megvárni az Istent, hogy mondja azt, hogy menjél. De Jákob is így élt, tehát emlékeztek még amikor hol született Lea meg Rahel? Ki volt az apjuk?
Lót, Lábán.
Lábán. Hát ott is az Isten mondta, hogy indulj már el. Ez már a feleségeik is kértek, és akkor azt mondja, ne félj elmenni, mert veled leszek. Tehát Jákob azért a közösségben volt az Istennel. Én úgy gondolom, hogy itt a Beerseba az volt fontos, mert ugye ez egy nagyon kultikus hely volt a pátriárkáknál. Mind Izsáknál is, és mind Ábrahámnál is. És a Beersebát azért rejtette útba, mert fontos volt, hogy ott ennél a kultikus helynél is Istennel megerősítse a szövetségét, szóljon hozzá, ahogy kell. Tehát szerintem ez az Isten vezetése volt, hogy itt most kell találkozniuk. Én szerintem itt már nem a pecsétről szólt a történet. Hanem ez már el volt döntve. Csabát,
felszólítottad Csabát, csak én félbeszakítottam.
Igen, persze.
Nekem mondjad te, mert nekem még nem formálódott ki teljesen.
Mondjad
te. Mondjad te. Én nem tudom, de szerintem ez az depressziós időszak, amiben benne volt Jákob, ez szerintem rányomta valahogy a bélyegét az Istennel való kapcsolatára is. És amíg ő ennyire csak a veszteségére tudott nézni, és csak akkor ő fordulódott, hogy a József meghalt, és senki más nem érdekelt, hogy gyakorlatilag. Jó, a Benzsét azt nem engedte el magam előtt messzire kószálni, de hogy igazából, amikor ennyire beszűkül az embernek a gondolkodása egy ilyen depressziós időszakban, akkor az Istennel kapcsolat is valahogy megromlik. És nem az Isten miatt nyilvánvalóan, hanem az, hogy nem tud elég nyitott lenni az ember ilyenkor erre a dolognak, szerintem. És én, ugye, jó, nincs minden leírva a Bibliába, de ami le van írva, abban nem látom, hogy Isten annyira kommunikált volna Jákobban ez alatt az időszak alatt, amíg ő ebben a veszteség spirálban benne volt, és nem mondta neki azt, hogy figyelj, ezt csak a fiúk mondták, hogy a József él, hogy ne törd magad ennyire. Tehát Isten simán elmondhatta volna, hogy mi a helyzet Jákobnak, de nem tette. Vagy lehet, hogy mondta, csak Jákob nem hallotta meg, vagy ki tudja, nem az biztos, hogy ilyen depressziós időszakban nagyon nehéz áttörni. Én nem mondom, hogy Istennek lehetetlen, vagy Istennek semmi nem lehetetlen, de mégis azt mondom, hogy nehéz, nagyon nehéz áttörni. És azt valahogy az embernek nagyon, tehát hogy neki is akarnia kell azt, és neki is keresnie kell az Istent, és akkor az Istennek található. De én nekem is volt olyan időszakom, amikor nagyon mélyen voltam lent. És amikor tényleg elkezdtem keresni az Istent, én akkor tértem meg egy ilyen nehéz időszakban, akkor ő hagyta magát megtalálni. Tehát akkor elém jött, és tényleg azóta vele járok, de hogy ezek a depressziós időszakok nagyon nehezek. És olyankor még van úgy, hogy az Isten hangját sem halljuk meg. Ilyen, mert minden más lenni. És Isten halkan, szelíden, csendesen szól. De hogyha más bőleg az ember fejében, akkor nehéz meghallani.
Csabi?
Hát én feltenném a kérdést, hogy ha nem ment volna be Beersebába, akkor szólt volna hozzá az Isten. Én az én életemben ilyent is megtapasztaltam, olyat is. Volt, amikor bementem Beersebába, és szólt Isten, van, amikor nem mentem be, és mégis szólt Isten, és ez az Isten kegyelem, ez csodálatos kegyelem. Úgyhogy én azt, hogy ő bement Beersebába, ez csodálatos, ez így nem figyeltem fel, ez most nagyon szíven ütött ez a dolog, nem figyeltem fel, hogy ő Egyiptomba lemenető még Beersebába megállt. De én úgy érzem, hogy most már Jákob, már idős korára, hiába volt ő depis meg minden, de lett egy olyan atyai magatartása, hogy ezt akármit mondtak is volna a fiai meg minden, akkor is megállította az egész menetet, és mondta, hogy nem, most leülünk, bemegyünk Beersebába, és megkérdezem az urat. És ezt jól tette, és ez nekünk is kell ilyesmi. És hogy ettől függően szól hozzánk-e Isten, hogyha bemegyünk Beersebába, vagy nem, hát az is fontos, hogy nekünk olyan életstílusunk alakuljon ki, hogy ha eszünk valamit, akkor hálát adjunk Istennek. Hogy legyenek olyan megállásaink, amikor családunkat kézen fogva megmondjuk, hogy na most ünnepelünk, most egy kicsit hálát adunk Istennek. Nem csak akkor keressük Istent, amikor baj van, hanem akkor is próbálunk Isten keresni, hogyha jól mennek a dolgok, és hogyha örömünk van, és kifejezzük Istennek, és hálásak vagyunk, és mi a mi családdal el szoktunk menni Tihanyi félszigetre, és ott fent van egy cukrászda, ahol látszik, hogy majdnem az egész Balaton, ez az egy olyan különleges hely, és oda felmegyünk, és ott beszéljük meg a legnagyobb dolgokat, hogy ennek ilyen eseménynek, ilyen nyomós dolognak kell ezt. Otthon nem lehet mindent megbeszélni, hogy el kell menni a Tihanyba, a Beersebába. Ez Isten így találta ki, ez így jó.
Ez nagyon aranyos, ez tetszik.
Ha elolvassátok ezt a mondatot, azért ott látod, hogy az Izsák Istenéhez ment. Tehát itt én úgy gondolom, hogy ez azért van hangsúlyozva, mert itt nem a személyes hit számolt, hanem itt a szövetséges Istenről találkozott. Nekünk már személyes Istenünk van, de ő nem a személyes Istenhez ment, hanem ahhoz az Istenhez, aki Ábrahámot, Izsákot elhívta, szövetségre lépett vele. Tehát én úgy gondolom, ez nem egy személyes Isten keresés volt, mert az elég három kő, hanem ez a hely az arról szólt, hogy az elhívás, az atya, lehet, hogy túl misztifikálom, de én úgy látom, hogy ebbe kimondottan kihangsúlyozza. Izsák Istenéhez ment, Holott már őt is megszólította, ugye? Őt is elnevezte Isten, tehát neki volt egy személyes kötődése már az Istenhez. Mégis az Izsák Istenét, ugye a Rasi írja is, hogy a szülőt jobban kell tisztelni, mint a nagyszülőt, tehát nem Ábrahám Istenéhez ment, hanem Izsákhoz. És ebből a szempontból mondom, én itt a szövetség Istenét kereste, és találta meg, de abszolút aláírom, amit te mondasz, Csabi. Mondom, én szerintem ebben a helyzetben inkább erről lehetett szó, hogy ő ezért ment ő oda, mint személyes útmutatásért, vagy pecsétért. Tehát itt a család jövőjéről van szó. Mondjad, Andis.
Azért érdekes, amit mondasz, mert egyszerre beszélgettem egy tesóval, meg egy presbiterrel, hároson beszélgettünk, és mondta az a fiú, hogy hát neki így van, hogy hát ő csak azért megy Isten tiszteletre, mert kötelességből, mert tudja, hogy kell, és hogy hát van benne egy ilyen erkölcsi kény, hogy mondjam, egy pozitív erkölcsi indítatás, hogy nincs olyan jó állapotban, de elmegy Isten tiszteletre. És azt mondta a presbiter, hogy ez egy nagyon értékes tulajdonság. Érted, hogy az is, hogyha nem a hangulatod alapján mész oda, hanem ahogy te is mondod, hogy ő nem volt olyan állapotban, hogy személyesen egy személyes Isten kapcsolatból menjen oda, de a szövetség miatt, az apja Istene miatt oda megy.
Igen.
Mert tudja, hogy ez egy létező kapcsolat, akkor is, hogyha ő nincs olyan állapotban, nincs olyan szellemi, lelki, stb. Hangulatban, hogy ő most így Istent keresse, de az apja Istene, a nagyapja Istene miatt oda megy. Tehát, hogy nem a hangulataink alapján kell nekünk Istennel járni, hanem a szövetségünk alapján.
Abszolút.
Az az új és örök szövetség, amit velünk a Jézus vére által kötött az Atya, van, hogy elsodor minket a hétköznap, a főnökünk ordít velünk, az élet olyan, megtapossák a lábunkat, a pénztárnál sorba kell állni, stb. Az ember nem fölemelkedett lelki hangulatban van, de egyszerűen olyan a szövetség, hogy a szövetség miatt is keresem az Urat. És hogy igen, igazad van, amit én is olvastam ilyen kommentárt, hogy érdekes, hogy nem Ábrahám Istene, meg nem a Jákob Istene, hanem az Izsák Istene, és hogyha az Izsák Istene van ott, az olyan, mintha ha neki személyesen nem lenne olyan kapcsolata az Úrral, hogy az apjának az Istennek kell nevezni azt, akihez elmegy.
Igen, igen, hát, igen, igen.
Van valami hiátus, van valami hézag, ami miatt nem a saját személyes Istenet, pedig őt nevezte Izraelnek, őt nevezte Isten harcosának. És ugye az előző fejezetben, amit kértem, Timit és Körül is olvasott, az előző fejezet utolsó két vagy három verse, ugye ott Jákobról szól az utolsó előtti vers, meg az utolsó előtti vers, és amikor azt olvassuk, hogy megéled az ő szíve, ott lesz Izrael. Egész addig csak Jákob. Amikor megéled a szíve, akkor lesz Izrael. Hogy mintha egy ilyen alvó állapotban létezett volna Jákob, és ez azért érdekes, mert ez vigasztalás azon testvéreinknek, akiknek esetleg érzelmileg hányatottabb az élete. Érted? Nagyon sokan vannak nyomások alatt, nem mondhatjuk azt, hogy azért depressziós valaki, mert rosszabb keresztény, mint én. Egyáltalán nem. Azért depressziós, mert az életét meggyötörte, bármilyen oka lehet ennek, de Isten Jákobot is kiragadta. És megadta neki Józsefet, és fölvitte Józsefhez, és szólt hozzá Beérsebához, mert ugye a következő, amit fölírtam magammal, hogy nézzétek meg, mit mondott Isten, hát bemutatkozott neki. Azt mondta, hogy ne félj lemenni, megnyugtatta, megerősítette, hogy jó dolgot csinál. Egy olyan új ígéretet tett neki, hogy ott teszlek téged nagy népéhez. Pedig nem mondta Isten, hogy Egyiptomban teszi nagy népé Izraelt. Azt mondta, hogy nagy népét teszlek. De azt mondta Jákobnak, hogy menjél nyugodtan oda, ahova mész, mert ott foglak én téged nagy népét tenni. Azt mondja, veled megyek. Tehát nem csak, hogy menjél, ott leszek veled. Azt is mondja, hogy vissza is hozlak. És József veled lesz. Nekem nagyon tetszett, amit ti mondott, mert nekem is megakadt a szemem ezen, hogy Isten évtizedeken át nem beszélt Józsefről Jákobnak. Érted? Itt beszélt először Józsefről Jákobnak, amikor már kiderült, hogy él.
Már könnyű volt. Neki már könnyű volt.
Az itt sibész az Úr, hogy előbb nem mondta, érted? Vagy hogy mondta és nem hitt el? Ezt felírtam magamnak kérdésnek, hogy ti mit gondoltok erről, hogy itt mondja meg az Úr.
Én annyira nem szeretem ezt a fajta Isten képet, hogy Istennek be kell számolnia az ő cselekedeteiről, vagy nem cselekedeteiről, vagy Isten tényleg úgy vizualizáljuk, vagy ábrázoljuk, de már tényleg számomra ez már hát a neved, már nevetségesen túl van, inkább az idegesítő, mint egy tényleges ember. Megvan a miértje, és nem fog bocsánatot kérni, és nem fog szabadkozni, hogy miért van ez. Így van, és kész. Tehát ha megnézed a Jobb végét, érted, Isten nem szabadkozik, hogy miért történt ez, nem beszél mellé, nem mondja azt, hogy bocs, Jobb, igazából egy vitába kerekedtél, és hát ne haragudj, hogy te voltál ennek a céltáblája. Tehát szó nincs erről, hogy Isten így. Isten szellem, hát Jézus is azt mondja, Isten szellem. Fogalmunk nincsen, hogy merre megy. Fogalmunk nincsen, honnan jön. Azt érezzük, hogy itt van. Rezdüléseket, dolgokat, ebből észlelünk, ezt is úgy, ahogy ő akarja, hogy észleljük, és ezután tudunk reagálni. De hogy ezt ő miért így csinálja? Hát... Mert ő az Isten, mi meg az emberek vagyunk. Tehát valami ilyesmit látok én. De Jákob kérte számon, hogy miért most szólsz Józsefről. Igen. Ennek így kellett lennie. Tehát fel kell nőni néha ezekre a dolgokra, hogy nem az apuci már nem fogja a kezedet, hanem eltelnek évek, évtizedek. Néha keserűen. Benne van. Csaba. És ettől még nem ettől még nem kegyetlen az Isten. Hát, na akkor most ebből megint csinálhatnánk egy részt, igen, a feltételezéseink.
Nem érted.
Ne higgy a gyermekeidnek, ne higgy a gyermekeidnek, mert életed gyermeked, és akkor itt menne egy, hát ez lenne egy Dán krimi, hogy én tudom, hogy él, de sose látom, és akkor...
Ugye én úgy nőttem föl a katolicizmusban, hogy minket arra tanítottak, amit tanom egész 6 éves koromtól, amit most a Tamás elmondott, és én örülök ennek, hogy Isten, Isten, Atya, tehát én atyaként nevezhetem őt, de akárhogy is nézzük, nem vagyunk egy súlysoportban. Tehát ő azt csinál, amit akar. Úgy tesz, ahogy akar. Én megtiszteltetésnek tartom, hogy az ő gyermeke vagyok, és nem tartozik elszámolással nekem. Tehát én örülök, hogy ugyanerre a megközelítésre jutottál. Egyszerűen nekem logikailag ez azért megáll ez a kérdés, hogy milyen csibészség az, hogy itt már Józsefnek a nevében, vagy mondja, hogy majd ő fogja lefogni a szemedet, de korábban nem szólt róla. Én szerintem a Jákob viszonya az atyával, vagy az Istennel volt olyan, amilyen.
Igen, de meg nem ír le mindent a Biblia, lehet, hogy a Jákobnak az imájában ez volt, hogy képzeld el, Istenem, most hallom a hírt, hogy József mégiscsak él, most derültek ki a turpisságok, nem tudom, hogy mi van, de nem is érdekel, lényeg, hogy él, és ezért felmegyek Egyiptomba. Mit szólsz hozzá? Ez így nincs leírva. Csak az, hogy elmegy Bersebába, meg csinál egy izét. És lehet, hogy erre személyesen válaszként leírja az ige, a Isten válaszát, de valószínűleg lehet, hogy Jákob kérésében már benne voltak ezek. Tehát ugye ezt se tudjuk. Érted?
Nem akarom ezt túlfezeket.
Persze, nem, de jó, amitről beszélünk, ez abszolút.
Csabi, van valami véleményed, vagy? Oké.
Timi.
Nem? Tamásra, Timi, most mondta el, hogy...
Ja, igaz.
Mit gondol? Igazából két lehetőségünk van. Én el szerettem volna azt mondani, hogy Isten válasza egy olyan válasz, ami Józsefnek minden kérdésére sokszorosan, azt meghaladóan, pozitívan hangzik. Tehát megnyugtatja őt az Úr, és biztosítja a jelenlétéről. És én azt mondanám, hogy megállhatunk itt, és akkor majd legközelebb innen folytatjuk, mert most már egy olyan módon indul el Jákob Egyiptom fele, hogy egy isteni felhatalmazással és bátorítással és támogatással, és akkor legközelebb én azt javaslom, hogy innen folytassuk, és én szeretném megköszönni, hogy velünk voltatok, mindannyian, akik itt beszélgető társai voltak, és a hallgatóknak is, és egy hét múlva találkozunk, és folytatjuk tovább Mózesnek az első könyvével. Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok!